Hetedik fejezet. A pilvax asztal. Jóka éppen a 25. évét töltötte be, illetve egy pár nappal volt túl rajta, amikor február elején Pestre utazott, hogy a Molnár József ügyvéd híres irodájában mintegy előkészüljön az ügyvédi cenzúrára. Azt letegye, és azután végképp megtelepedjék Komáromban. Anyja becsomagolt borjúbőrös ládájába, mely hű kísérője volt Pozsony óta. S szépen, gondosan berakott holmi közé ő maga csak némi kéziratokat rakott be, ezek közt a befejezett hétköznapokat. És azzal megindult mégpedig a Duna zajlása miatt gyors parasztal, oly ígéret mellett, hogy sokszor hazalátogat, de végképp csak egy év múlva költözik vissza a diplomával. Az ígéret első részét beváltotta, a második kaladós maradt, soha se költözött többé vissza. A gyors paraszt szokás szerint Budán tette le a komáromi utasokat. Móricz elfáradva, összetörve érkezett meg, és át sem ment Pestre. Ott maradt éjszakára a Fehér Farkasban, és csak másnap igazít el dolgát a fiskálissal, aképpen állapodva meg, hogy fölcsap jurátusnak. Kap ezért szállást és 6 forint havi fizetést. 6 forintban 18 ezüst 20-as van, és ez már valami. Ahogy a principálisával végzett, nyakába vette a várost Petőfit felkeresni, akiről komolyan kezdtek már akkor beszélni az emberek. A Pilvax kávéházba ment, tudta, hogy oda jön Petőfi, gondolta, ott várja be. Megkérdezte a pincérektől, melyik asztalnál szokott ülni, mire azok odamutattak egy nagy kerekasztalra a szögletben, mely a közvélemény asztala címen válik ismeretessé nem sokára ebben az országban. Az asztal körül már többen ültek ismeretlen ifjak, az úgynevezett fiatal óriások. Jókai félreült, és onnan lest az ajtó nyílását az Úri utca felől, míg végre csak ugyan megjelent Petőfi vézna alakja. Bársonnyal béleltlen vagy köpönyeget viselt, és a kezében fokost. Jókai elejébe lépett félénken, szerényen. Petőfi ránézett, felismerte, és kitűrő örömmel zárta a karjaiba. Isten hozott, kedves Marcikám, hol veszed itt magadat? Marci volt a Jókai becéző neve. Petőfi rendkívül tudott ragaszkodni azokhoz, akiket megszeretett. Jókait rögtön bemutatta írótársainak, s Legót vitte nagy diadallal a szállására, ahol zavartalanul beszélhettek. Útközben eldicsekedte, hogy a Vahot Pesti hírlapjának segédszerkesztője, és Koszton szálláson kívül 12 forint fizetése van havonként. Éppen kétszer annyi, mint nekem, panaszkodott Jókai. Elmondván élményeiket, reményeiket, terveiket, Jókai kivette téli kabátja belső zsebéből a paksamétát, a hétköznapok kéziratát, arra kérte Petőfit, lapozgasson benne, mert a véleményére nagy súlyt fektet. Petőfi nyomban hozzáfogott az olvasáshoz, és este egy Kígyó utcai kiskocsmában, ahol a vacsoránál találkoztak, agyba főbe dicsért a regényt újságolván, hogy azt megmutatta Vahotnak is, aki szintén el volt ragadtatva, és mindjárt leküldött belőle egy mutatványt a legközelebbi számra a nyomdába. E mutatvány tényleg meg is jelent a március 6-i számban a következő csillag alatti jegyzet kíséretében. Ezen mutatványból világosan kitűnik, hogy írójának igen szép tehetsége, nagy ereje van e pályához. Képzelete nyelve egyaránt gazdag és eredeti. A regény mutatvány sikere mintegy belépti jegyül szolgált abba a társaságba, mely a Pilvax kerekasztalához járt, és a Komlóban vacsorázott, vagy a Csigánál, mely utóbbi helyen néha megjelent Vörös Marti is, kinek fejét valóságos dicsfény övezte a fiatal írók szemében. Jókai, ez a belépti jegy jó is volt, rossz is volt. Elvonta jogi tanulmányaitól, de felvillanyozta irodalmi munkásságra. Viszont elkedvetlenité a magába szállás óráiban az írói pályától az, hogy a fiatal írók csoportja mind nem keresett annyit, mint Molnár József hites ügyvéd úr egymaga. Bizony csupa szegény ördögök voltak ezek. A hórihorgas Pálfi Albert, ki a magyar millionerrel csinált magának egy kis nevet, rendszerint nem vacsorált, mert arra nem tellett. Pálka Albert egy luteránus pap fia, maga foldozta a ruháit. A gavalléros Bérci Károly, egy Stan nevű vidéki doktor fia búsan bőtölte ki külseje előkelőségét. Lisznyai Kálmán a varsányi hét szilva fájából a nyolcadikat költötte. Vahotnak volt olykor-olykor jövedelme, sőt tőkéje is, de az mind bement vagy a torkán, vagy kijött a kéményen. A dadogó sükeinek nem volt se pénze, se tehetsége. A piperkőc dobsának ellenben volt tehetsége is, pénze is, de az előbbit mások nem akarták elismerni, az utóbbit pedig ő titkolta. A jó köpcös degré laták kiát szivatott az alakjaival, és fácán pecsenyét, osztrigát etetett, de ő maga kispörköltökön táplálkozott a Liciniusnál. A javíthatatlan gonosz csontlauk Augusztikiben nem volt tehetség, csak vidámság. Egész nap az Újvilág utcai aranysas körül kóvájgott, mint a pók, hogy az érkező gentri bellegyet fogjon. Frankenburg volt talán a bohémok közt a legpolgáribb, aki szerette a lelkiismeretes rendszeres munkát, de lapjaival nem volt szerencséje, és íróinak nem bírt honoráriumot fizetni. Csengeri Antal legalább méltósággal tűrte szegénységét, de a különc vajda szidalmazta érte az isteneket. Bujovszki Gyula a finomság és az elegancia prototípusa az egyetlen volt, aki a Szabójáról, Schusteréről és Mosónéjáról olyan tónusban beszélt, mint valami engedelmes lényekről. A többiek szókincsében a fogalmak olyan formáknak szerepeltek, mint a nyulak világában a jágerek és a rókák. E bohémiának egyik nagy alakja volt Vasgereben, élő ember nem emlékezett arra, hogy annál valaha pénz lett volna. Közöttük volt a mókázó elmészségű, cinikus Kecskeméti Aurél, szegény fiúkinek anyja, szobaurakat tartott kvártéban, és abból tartotta fenn magát. Ott ült hallgatagon a búskomor Cakó és a fecsegő, Ludasi Gansmór, a zsidó újságíró első palántája, a társaság ez idő szerinti Stichblatja. És a szegényes egzisztenciák mégis vonzók, és nem nélkülöznek bizonyos fényességet ebben a korban, mert a nemzeti dicsőség udvarán sürögnek, mozognak. Ezekből kell kiválniok a bajzáknak, ötvösöknek és vörösmartiaknak. Az emberek érezni kezdik, hogy itt csillagok gyulladoznak, melyek világítani és vezetni fognak az éjszakában. Pest maga még akkor pólyákban van. 90 000-re szaporodott ugyan a lakosa, de azért korán sem nemzeti empórium. Még talán Dabas is inkább az. A törzslakosság sört iszik, vagy rác ürmöst. Németül tratyog, és nem törődik a közügyekkel. Aki valamire való ember benne, az mind nem hozzátartozik. Arisztokráciája nincs. A legnagyobb úr a Pest megyei viceispán. Nyári Pál uram meg a Nádor ispán, de azok se pestiek. Van ugyan néhány derék magyar ember, bírák, megyei tisztviselők, múzeumdirektor, Kubinyi Ágoston uram, akadémikus tudósok, egyetemi professzorok, kiváló írók, de ezek is mind valahová másüvé számítják magukat. Pesten nincs odahaza senki, csak a Spitzbürger, és az mind hasznavehetetlen, lélek nélkül való népség. Kereskedelme, forgalma primitív, van 4 országos vására, és megvan a Szent István jobb keze. Az egyetlen tiszta kéz, mely önzetlenül emeli a várost, ide csődítve egy évben egyszer az ország lakosságát. A törököktől maradt fürdői a túlsó parton néhány podagrás beteget vonzanak kezdetleges vendéglőibe, melyekből 8 van, egyetem egy csomó diákot hoz össze. Hiszen haladni mégis halad. 1780-ban csak 23 000 lakosa volt. Ez a szám nem egészen 70 esztendő alatt, egészen megnégyszereződött. Hiszen elképzelni is csodálatos. Csak kávéház van a városban 33, és ezekbe 13 újság jár. A Pesti Hírlap, Ateneum, a Világ, a Regélő, a Religió és Nevelés, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, a Tudománytár, orvosi tár, honderű, életképek, magyar gazda, tudakozó lap. Megfoghatatlan, hogy kiolvassa ezt a sok lapot. De 33 kávéházból bizonyosan a Pilvax törzs vendégei érnek a legtöbbet. E fiatalság szívében hordja az országot. E szerény asztalnál észrevétlenül készül a jövő, míg a szép tornyos városházban alszanak a tunya patríciusok. E szerény asztalnál készül az a nagy, szépséges város, melyet a mai Budapest nyújt, de előbb még az országnak kell szabadnak lennie. E fiatal írók és politikusok vitáiban, gondolataiban, irányeszméiben vannak a kövek, melyekből mindez varázserővel felépül egy hajnalon. Ide ragasztja a Petőfi barátsága a fiatal Jókait, ki napról napra több-több ilyen bohémmel ismerkedik meg. Mert nem csak az írók és a politizáló hírlapírók mutatkoznak itt. Jönnek ezeknek szatelleszeik, bámulóik, ismerőseik, barátjaik, a muslincák a gyertyalángok körül, kik átmelegednek a tűzhelynél, mint a téglák, és e kölcsönvet meleget megtartván magukban, vele gyakran jelentékenyebb szerephez jutnak, mint maguk az égő zsarátnokok, melyek nem csak melegítenek, de égetnek és gyújtanak is. Így voltak itt fiatal emberek, mint Kacskovics, aki soha se írt, soha se mondott semmit, de a győzelem napjaiban, mert köztük élt, Pestváros országgyűlési képviselője lett. Lármáztak, disputáltak itt alakok, akiknek a neve sem maradt fenn, elenyészett nyomtalanul. Viszont innen datálódik némely neveknek hangzatossága, anélkül, hogy valami egyéb állna velük összefüggésben, mint hogy itt szürcsölték a kapucínereiket. A közvélemény asztala oly népes volt némelykor, hogy több asztalokat kellett hozzátolni. A Nemzeti Színház teátrálistái ide tartottak, mert itten termett a kritika. A fiatal óriásokkal tanácsos volt jólából lenni, sőt, a vidéki színész is ide kukkantott be, ha nyomorúságos sorsra Pestre hajította, mert itt legjobban megértették. Ide jött Tompa Mihály, ha Pesten járt, Szemere Miklós, Lasztócról, Kovács Pár Győrből. A vidéki levelezők megoldván saruikat áhítatosan nyeltek minden szót, melyet Olympus lakói elpotyogtattak, s végre nem maradtak el a mecénások sem. Vidéki földesurak és gavallérok, akik eladván a felszállított gyapjút, mulató pajtásokat kerestek egy vidám estéhez. Jókai csak némelykor jött, de ez elég volt, hogy egy-két napra elveszítse kedvét az aktákról. Szebb dolgokról volt itt szó. A megjelent cikkekről, polémiákról, novellákról, versekről folytattak eszmecserét. Rossz vicceket faragtak a kiadókra, a szerkesztőkre, a kiflikre, az omnibuszokra. 1845-ben már Petőfi dominált az asztalnál. Talán csak az egy obernyiket nézték még többnek a pajtások, de az szótlan természetű volt. Petőfi pedig hova tovább mind jobban megszerette Móricot, csak az erősek ösztönszerű vonzalma a gyengékhez magyarázza meg Petőfinek a majdnem beteges vonzalmát a szerény és szelíd természetű Jókaihoz, kinek lángeszét azonban egész biztonsággal ösmeri föl. Az elvonult életet kedvelő ügyvédjelölt többször megpróbálta a kimaradást. A rakoncátlan, sőt durva hang nem mindig hatott rá kellemesen. A témák gyönyörködtették, de a személyek nem. Csak hogy Petőfi újra és újra visszaterelte őt ide. Ebben a millióben pedig lehetetlen volt elaltatni a fülemülét, aki ő benne lakott. Hiába hevertek íróasztalán jogi könyvei, otthon szűk szobájában, mely a Molnár irodájából nyílt, esténként hívogatón beszélt hozzá a heverő íróitól, és akár volt rá ideje, akár nem, csak hozzálátott egy-egy novella megírásához, és némelykor a hajnal is ott találta a szaporodó kutyanyelvek között. Álom pedig nem jött a szemeire, ha lefeküdt is, vagy ha jött, a novella hősök sorsát szőtte benne tovább. Így írta meg a nyáron Nepeán szigete című elbeszélését, melyet Frankenburg az életképekben közölt szeptemberben. A Nepeán szigete az első műve Jókainak, melyben már az igazi Jókai mutatkozik meg. Nem számítva a hétköznapokat, minthogy az később jelent meg. Roppant feltűnést okozott a novella az irodalomban. 3 hétig beszéltek róla az írók a központban, és a literatúra kedvelők a nemesi kúriákon, és a tisztartói lakokban, mert meg kell jegyeznünk örök dicsőségére ennek az osztálynak, hogy mindazokat, amiket a magyar szellem termett, majdnem kizárólag azok a szerény tekintetes urak méltányolták, akik a földdel bíbelődtek. Új volt a hang és merész a koncepció a novellában. Azért lett esemény a megjelenése. Sokan azt hitték, hogy csak fordítás, külföldi remeknek sikerült átültetése, és hogy a Jókai Móric állné valami híres írót takar. Még Pompéri is, aki pedig meg is fordult néha a Pilvax asztalnál, és láthatta volna Jókait, ha ügyel a szerényen meglapult ifjúra, azt írta Frankenburgnak. Tudni szeretném, ha lehet, hogy a Nepeán sziget derék írója kicsoda. Nem mondom, hogy tökéletes mű, de magán hordja a fényes tehetség jelét. Frankenburg megölelte Jókait a nagy siker után, és a 2 számra terjedő novelláért 30 forint honoráriumot fizetett. Úgyhogy a Pilvaxban, mint gazdag embert, nagy éjjenzéssel fogadták a fiatal írók, kiknek köztársaságában egyik karika csapása nagyot emelkedett rangban. Márpedig a rangkülönbségek sehol se respektáltatnak, oly bizonyosan és olyan igazán, mint Bohémiában. Királyok nem adhatnak oly rangokat, mint az alkotások, és még kevésbé a rangoknak oly tisztelőket, mint aminőket a nagy írók bírnak a kis írókban és olvasóik táborában. De még ez sem volt elég. Gratulációkat kapott sógorától, kecskeméti tanáraitól és ismerőseitől. Petőfi egy verset írt hozzá egy siker ötletéből egy fiatal íróhoz, melyet nem sokára egy másik követett Jókai Mórhoz címmel. Ez időtájt kezdte használni ugyanis a Mór keresztnevet, amit Tóth Lőrinc műve, ki először címezte hozzá egy levélkéjét Jókai Mór úrnak. Eleinte bosszankodott érte, és visszacímezte a levél borítékon Tóth Lőr úrnak, de azért később Petőfi kívánságára mégiscsak azt írta a munkái alá. Az íróknak az a csoportja, mely a Pilvaxban és a Csigában vagy a Komlóban megfordult, s melyhez még hozzátartozott Berecz Károly egy-két melegebb poéma szerzője, Kerényi Frigyes, Irányi, Emődi, Sárosi Gyula, Bogdán Lajos, Oroszhegyi, Adorján, Xantusz, nem a mai vadzsánik és eltévesztett egzisztenciák apai, ez egy más faj volt, tisztességes, törekvő fiatalság, mely elvégezte iskoláit, diplomát szerzett, de ellenállhatatlanul vonzódott az irodalomhoz. Vitte egy láthatatlan erő, mint ahogy a holdkorost kihúzza békés vackából a holdvilág. Nem a tanulást unták meg, mint a mostaniak, hanem éppen azért voltak itt, mert már is többet tanultak, mint a többi, és nem akartak könnyűszerrel országgyűlési képviselők lenni, sem olyan jövedelmet érni el a lapoknál minden tanulás és tudás nélkül, ami nőtt más rendszeres pályán csak nagy szerencsével hosszú küzdelem után lehet elérni. Ez így van már ma. Csak hogy az egy nagy Ignácot kivéve az akkori legjobb írónak se volt annyi jövedelme, mint egy kancellistának. Frankenburg szerkesztő létére még egy kis hivatalt is viselt a helytartóságnál. Petőfi 5 forintot kapott egy-egy verséért. A jelesebb könyvek egy kötetét 160-180 forinttal fizették a kiadók. A napilapok munkatársai 30-40 forint havi fizetést kaptak. Nem a kalács izgatta tehát az ifjúságot, se az irítség nem bántotta. A szent hevület hozta őket össze tekintet nélkül a nyomorúságos megélhetésre. Ahogy a madarakat fölviszik a szárnyaik a felhőkbe, annélkül, hogy ott búza szemeket találhatnának. Nem az volt hát a helyzet, ami most, hogy a tóduló siserahadak egymás felfarására törekszenek. Az öregeket tisztelték, de hogy tépték volna le babéraikat, hiszen éppen ez ősz homlokok dicsfénye vonzotta őket a perifériába. Mikor a fiatal író szemtől szembe állt egy Vörös Martival, vagy csak Nagy Ignáccal is, lázas reszketegség fogta el a tudatra, hogy életének micsoda nagy pillanatát éli most. Az öreg írók nagy tekintét tartottak, de ez nem a magasban élő emberek ünnepélyes dőife volt, hanem atyai autoritás. Mert meg kell adni, hogy ezek az akkori öreg írók emberségesebbek voltak a mostaniaknál. A fiatal írót felkarolták, gyámolították, tehetsége munkája iránt érdeklődést tanúsítottak. Az irodalom történet gyönyörű példáit mutatja. Jó lelküknek miként növelték-e nagy alakok az ő versenytársaikat. Hogyan gyámolítja a nemzet koszorúival borított Vörös Marti? A fölfedezett sas fiókot, Petőfit, holott neki kell legjobban éreznie, hogy ez túl szárnyalhatja egykoron. A becsületes Frankenburg a jó közlegény vezéreket nevel lapjánál. Nagy Ignác maga viszi el a hétköznapokat Hartleben-hez, és csak nagy rábeszéléssel tukmálja rá, 360 forintért, hogy csak minél előbb napvilágot láthasson a mű, mely őt a pesti titkok népszerű íróját feltartóztathatatlanul el fogja homályosítani. Pedig ezt a Jókai nevű ifjút akkor látta először. Általában szép és meleg volt ez az élet. Mint ahogy a madár az anyai szárnyak alatt születik, úgy az író is az öregek szeretetében izmosodott. A nagyok és a tekintélyesek nem zárkóztak el a kezdők és névtelenek elől. A szent ember Szemere Pál gratuláló levelet írt annak, akitől valami csinosat olvasott. Toldi is szívesen megállott minden apró tüzecskénél. Megpiszkálta és nagyobbra igyekezett fújni a leheletével. A híres triász apostoli hivatással ápolta Apolló kertjében az apró palántákat. Vörös Marti színházi előadás után szívesen kereste fel a kis írókat kiskocsmáikban, a Liciniusnál, a Szöllőnél, az Aranykéznél, de legtöbbször a Csigánál, hol külön nagy karszéket tolt neki a vendéglős. Mellette valamelyik kedvence ült, vagy a Víg Gál József, vagy a szép és szomorú Adorján Boldizsár, de kedvelte Egressi Bénit is. Ahol Vörös Marti megjelent, elmaradhatatlan onnan Zofcsák asztalos és Szíj uram gépész, mert a költő királyhoz igazi barátság kapcsolja a két egyszerű polgárt. Fenomenális arak Vörös Marti abban a korban, mikor még a nemes és a nem nemes közé oly nagy válaszfal emelkedik. Ő egyformán közel bocsátja szívéhez Zofcsákot és Deák Ferencet. Néha ritkaságkép Bajza is eljött Vörös Martival a Csigába. Nyírod bajszával, gondosan fésült szakállával, büszke magatartásával méltóság teljes alak. Egyformán tisztelik mind a kettőt, de Vörös Martit jobban szeretik. Arra a hírre, hogy Vörös Marti és Bajza polgári kimenőt tartanak, a kedélyes Nagy Ignác is kompareál, ami azt jelenti, hogy pattogni fognak a dugók. Rút volt Nagy Ignác, mint egy faun, de magát Jósikánál is szebbnek tartja. És ebből sarjadtak ki a nagyfejűek kimeríthetetlen tréfái és ugratásai, melyek azonban sohasem érintették a megbecslés határbarázdáit. Mindennek valami csodálatosan kedves patriarchális levegője volt. Tréfa csak annyi vegyült a fehér asztali társalgásba, amennyi a hangulathoz kellett. Irodalmi kérdések domináltak a kavargó pipafüstben. Egy új magyar szó, amit Helmeci faragott, vagy valaki más, egy új vers, vagy egy novella úgy boncoltatott fel, mint mikor egy órának a szerkezetét rakják szét. A fiatalok csak akkor szóltak közbe, ha az öregek hangulatába beillett. Nem a világi állások vagy a babérlevelek száma szerinti ranglétra készteti őket e szerénységre, hanem az egyszerű tisztességtudás. Egy családnak látszott az írói világ így együtt, mintha apák és fiak volnának. A kezdőíró, ha csak egy poémácskát írt is, már jogcímet nyert arra, hogy Vörös Martinak bemutassák, és azt Miska bácsinak szólíthassa. Ehelyütt ritkán fordult meg Jókai, mert majd mindig volt valaki, akire Petőfi rá nem nézhetett, de ha megfordult, az öregek szeretettel fogadták. Vörös Marti tréfásan, Jócinak nevezé. Ha a fiatalok egyedül maradtak, akkor megelevenült a csiga, zúgott a nagy disputáktól, bohém tréfáktól. Ilyenkor talált egyetlen egyszer betévedni az árkózott kedélyű mélabus Berzsenyi Dániel, hogy egy estét írók között töltsön. De elborzadva a tapasztaltaktól utazott el másnap Niklára, hogy soha többé meg ne kívánja az írói társaságot. A csiga nagy asztala különös érdeklődéssel várta a hétköznapokat. A megjelent mutatványok két táborba osztják az írókat. Olyanokra, akik nem fektettek különös súlyt a versenyre, és olyanokra, akik Kuti leszorítását jósolták általa. Mialatt a hétköznapokat szedték a nyomdában, legalábbis annyi szó esett róla, mint azután, mikor megjelent. Akkor még nem szaporodtak a könyvek olyan könnyen, mint a szúnyogok. A városban mindössze 3 könyvnyomda volt, s az egész közönség tudta, mikor mit dolgozik azokban. Lassan készült egy könyv. A korrektúrán nem szaladt át az író, hanem 2 hétig hordott a szíve alatt egy-egy kiszedett ívet, gyomlálván abból a nyomdahibákat, és szépítvén abban a kifejezéseket. A hétköznapok még az akkori viszonyok közt is szegényesen jelent meg hamupipőke ruhában, olcsó rossz papíroson, kékes igénytelen borítékban, szóval minden pretenció nélkül. Sikere azonban jelentékenynek mondható, mert mindenki egyszerre tisztába jöhetett azzal, hogy egy új, mindenkitől elütő író támadt, aki sajátos egyéni hangon tud elbeszélni, és akinek sok húrja van. Ragyog, megríkat, megnevettet és elandalít. Maga Jókai azt írja a regényéről, Kecskeméti visszaemlékezés, zabolátlan fantázia szüleményei. De más helyütt elősmeri, hogy vannak abban lapok. Különösen leíró részletek, melyeknél sikerültebbeket nem írhat sehol sem. Kétségtelenül rossz regény, sőt nem is regény, összetákolt valami. Cselekvénye kuszált, jellemei valószínűtlenek. Találó megfigyelés váltakozik benne szertelenséggel, bőrlesz komikum szentimentalizmussal vegyül, s mégis van benne mára. Nagy író, friss humor ragyog benne, és az előadásnak valami különös vonzó kecsessége és zamatja van. Egyik bírálója az irodalmi űrben, Pedzi már, mondván, hogy Jókai első műveivel meglepetést, mondhatni megdöbbenést és örvendetes sejtelmeket okozott. Igaz, hogy a lap is, mint az életképek melléklapja, a kritikus is, Tóth Lőrinc, mint földie, közel állottak hozzá. Mindennek dacára a Tóth Lőrinc kritikája olyan találó, hogy nagy variációban a mai Jókaira nézve is igaz. Ennek a Tóth Lőrincnek fiatal korában jó szeme volt. Annál felületesebben ítéli meg barátját Petőfi, ki úgy mutatja be Rayé francia tanárnak. Egy író, aki francia regényeket ír magyarul. Hogy Petőfi nem érezte meg Jókaiban a magyar föld szagát, az szinte hihetetlen. Éppen abban az időben, mikor az elbeszélők közül csupán az ő írásaiból érezhető ki. Józsika magyartalan és Scott Walter utánzó. Kemény Zsigmondtól még csak néhány regény mutatvány jelent meg az Ateneumban, és a kolozsvári lapokban mély, tömör, de nehézkes. Az elbeszélő válfaj nem is neki való, mintha az elefánt menüettet táncolna. Kuti Lajos csupa dagályosság, szinte galimatiász, amit ír. Mégis vannak olyan tévelygők, akik zseninek tartják. Nagy Ignác vidám, értelmes író, de színtelen. Vasgereben jó ízű, de mesét komponálni nem tud, és csak egy húrja van, mint a falusi cigánynak a hegedűjén. Báró Ötvös nagy elme, de szentimentális és nemzetközi. Pák Albertnek van humora és szarkazmusa, de az fanyar, mint a vadalma, nem a magyar száj ízéhez mért. Többé-kevésbé ezek az írók dolgoztak akkor prózában. Degré csak később kezdte írni regényeit, melyek nem sokat értek. A rossz francia regényeket utánozta. Némi könnyedség volt az irájában, minden esprit nélkül. De a publikum nem volt követelő. Elegánsnak találták a dolgait, mint hogy elegánsnak találták apáink később az olyan francia ételeket, melyekből nem lehetett jól lakni, például az omlet szuflét. Csak hogy az omlet szufléban legalább tojásfehérje volt és cukor, míg a Degré regényeiben nem volt semmi. Az elbeszélő művészetnek ebben a stádiumában azt lehetne hinni, könnyű lesz Jókainak feltűnnie brilliáns tulajdonaival. Mert Ötvös ugyan fölrázta a közönséget a falu jegyzőjével, mely a jobbátság szörnyű sorsát rajzolja. Kemény Zsigmond elbeszélései egy nagy komprehenzív elmének gondolatvilágát tárják elé. De ezek bármekkora nagy kaliberű emberek a maguk nemében valójában egyik sem mesélő talentum. Józsika Miklós tud ugyan meséket szőni, csattanós helyzeteket kihozni, meglepő fordulatokat előkészíteni, de ő sablonos és patronokon keresztül fest, mint a szobapiktorok. Ha három lovag halad a budai úton, mondjuk ha úgy kezdődik a regény, következik a három lovag leírása, a lovag ruhájáé és a lóé, aztán a három lovag élettörténete a bölcsőtől kezdve, esetleg még korábbról, addig a pillanatig, míg a budai úton haladnak. Csak is íj recept birtokában írhatott naponként egy nyomtatott ívet, Derék Józsika Miklós, kinek mégis több híve volt az olvasók közt, mint a többinek összesen, mert tisztelet az analízisnek, a bölcselkedésnek, az irányeszmének, de a meséléshez mégis a mese a legszükségesebb. Mindegy, mégis nehéz volt egy új embernek gyorsan, rohamma prosperálni. Mert ha olyanok is írták a regényeket, akik voltak éppen mást lettek volna hivatva írni, az olvasók is hasonló módon toborzódtak össze. Ha nem voltak született elbeszélők, nem voltak született olvasók sem, akiket egy belső vágy és inger hajtott volna. Nem vált még az olvasás napi szükségletté. Az irodalmi gurménak még a fogalma sem volt meg. Olvastak az emberek hazafiúi lelkesedésből, kötelességből és divatból. Mert a művel társaságban, hölgyek jelenlétében, az időjárás után bizonnyal rákerült a szó a legújabb könyvekre, ezekhez hozzászólni tudni a jó nevelés és a műveltség kiegészítő részének látszott. Az olvasók ennél fogva nem jártak a maguk lábán, és dehogy ismertek volna ítéletet mondani a megihletett szellemek fölött, kiknek néma bámulással kellett adózni. Hogy melyik a jó regény, annak inkább híre ment, mint sem az illető hírlelők érezték volna. Csak így volt lehetséges, hogy az Eötvös József kartauziát 40 évig vették a boltokban. De mindenki ajándékul valaki másnak. Az a modern rumli, hogy a közönség a jótól a jobbhoz 48 óra alatt átpártoljon, a képzelhetetlen dolgok közé tartozott. Mindenki kitartotta maga kedvenc írói mellett, úgy szólván holtig, mint ahogy kitart a Brahman, a bálvány istenei mellett, nem törődvén vele, jobbak-e, kiket a szomszédja tisztel. Jókainak is küzdenie kellett. Brilliáns tulajdonai mellett közömbösen mentek el az olvasók eleinte. Még a kritika se vette azokat észre. Azokat se, amelyekről már tudott, melyeket várva várta a feltűnedező tehetségekben. De voltak olyan erényei is, amelyekről a magyar kritika nem is álmodott. Mert még nem jelentkeztek eddig elé, amelyeket nem is várhatott. Legalább sehol se említik a kritikusai irájának csodálatos természetességét. Olyannak látszik, amit írt, mintha magától nőtt volna. Az ember észre se veszi, hogy olvas, hanem csak átnéz egy történetet. Milyen iráj ez, amit észre se lehet venni? Hát még a dialógok, melyek azon melegében látszanak kipottyani a szereplők szájából. Miféle boszorkánymester ez, hol szerezte ez a fiatal ember ezt a nagy titkot, mikor még csak hosszú évtizedek múlva jelenik meg a földi lámpák elé Dosztojevszki és Maupassant, akiknek az emberei úgy fognak beszélni és cselekedni, ahogy az emberek tényleg beszélnek és cselekszenek. Jókai csak a felét lestel az isteni titoknak a természetes beszélgetést. A természetes cselekvés soha se bírta alakjaiba beplántálni. A belső embert nem ismerte, de a külsőt a megszólamlásig híven állította elé. Csak hogy ez a jelesség, bár a legvarázslatosabb egy írónál, mit használhatott neki a pátosznak ebben a tobzódásában? Mit lábatlankodik ő a maga tőrülmetszett, folyékony és népies prózájával éppen akkor, midőn az ország egyik bálványának, Vörös Martinak, virágos és zengzetes nyelvétől pattog a levegő, mikor a politikai szónoklat terén támadó titán Kossuth Lajos szíveket dobogtató, vért pesdítő muzsikát tud kicsalni, a szitja idiómának szépen kiesztergályozott cirádáival. Ki akar itt erdők mezők vadonnőtt füveivel, bokraival előtérbe jutni? Mikor két nagy kertész a nemzet tapsai közt produkálja virágremekeit. Jókainak ez a természetesség még talán ártott volna, de szerencsére még nem volt egészen kifejlődve ebben az évben, tudnillik 1846-ban. Ez még nem a végleges Jókai nyelvezet. Arra még várnunk kell, vagy 10 évig. A bombasztoknak és a dagályosságnak hatásai alól hogyan is szabadulhatott volna meg teljesen egy kezdő, olyan levegőben, ahol Kazinczy Gábor és Kuti Lajos ünnepeltetnek éppen a stílusok szépsége miatt. Még sok a cikornya, sok a cifraság, sújtás és sok a férc első munkáiban, de az anyag a magyar népnyelv posztója, a népész elevensége, egészséges fordulatossága. Vörösné asszonyom és Klára uram látszik elbeszélni az egyes helyeket, Szarka János és Nagy Pál urai még a humorosakat. Kár, hogy helyjel közzel beleszalad a tartalomba Kutiból, Obernyikból valami, mintha a pásztor furúja édes szavába nyitva hagyott ablakon át zongora vagy gitárhang vegyülne. Bizony az időket és a divatokat ítélve alkalmasint éppen a legjobb tulajdonai akasztották volna meg szekere gurulását a hírnév országa felé, ha az a véletlen nem esik, ami a mesében a kátyuba került Lótusz királyfival, hogy éppen abban az irányban röpült két óriás szárnyú madár és súrolta meg a kocsi a kerekeit, mire azok aztán gurultak hetet hét esztendeig. A két óriás madár Petőfi volt és Arany János, kik elementáris erővel vitték diadalra fönséges költészetükben az egyszerű népiességet, és ezáltal utat nyitottak Jókainak is. Hiszen emiatt soktól harc folyt akkor, és voltak éppen még ma sem tűntek el minden nyomai a nagy vitának. Vas Gerebennek is voltak tisztelői, pedig már ő a Póriasba ment át, és Vas Gerebennek még ma is élnek irodalmi utódai. Képzelhetni Petricevics Horváth Lázár duzzogását, aki egy külön finomabb nyelvet szeretett volna a magas arisztokrácia számára, Báró Józsika Miklós gúnyos mosolyát, aki eddig szuverén hevéllyel gyártotta a magyar szavakat, amennyi és amely fogalmakra csak kellett, otthon a kényelmes pamlagon ülve, míg ezek talán az istálóba is bemennek, hogy a béresektől megkérdezzenek egy-egy kiteremtettézett szót vagy kifejezést. Hosszadalmas volna részletezni a szócsatákat, pro és kontra, a népiesség és a csinálmányos nyelv mellett, de nem is érdekes. Az igazságot felette könnyű megtalálni, csak egy okos kertészt kell megkérdezni, hogyan kell egy parkot megalkotni. A felelet csak az lehet, hogy maga is ültetheti, csinálhatja az ember, de úgy, hogy a laikus előtt magától nőttnek lássék, vagy a vadon erdő idomítandó át parknak, de úgy, hogy az egy mesterségesen rendezett kert illúzióját keltse. De bár nem tudta még akkor ezeket az irodalomkedvelő közönség sem, mégis érezte, hogy a Jókai talentuma valami új, valami más, becsesebb a többinél. Élvezte őt, de még mindig ragaszkodott a hagyományokhoz. Úgy rémlett olvasóinak ez a természetes egyszerűség az elbeszélésben, mintha olyat ő maga is tudna írni. Ebben a millióben csak koronként tett egy-egy kisebb-nagyobb etapot Jókai, és még mindig habozott, író legyen-e vagy prókátor. Molnárt ugyan ott hagyta egy fél év múlva, de az ügyvédi pályát még nem. Ezentúl Vrhovszky Sándor ügyvédnél gyakorolta magát, készülvén a cenzúrára. Vrhovszkyval is szívélyes viszonyban állt, még Komáromba is elvitte látogatóba a jó, kedélyes kövér Tótot, ki annyira betudta magát hízelegni Jókainénál, hogy az nem sokára magához vette szép kövér húgát, Vrhovszky Lujzát magyar szóra. Mert mint Szakolci születésű leány egy szót se tudott magyarul, az pedig a bátyjánál Peste még abban az időben megtanulni nem lehetett. Lujza kisasszony vái tanítványa volt. Ez alatt átjárt a Kapitány utcába, hogy egy kis elméleti kulcsra is szert tegyen, s ott vájéknál gyakran találkozott a bájos asztalos Etelkával, mindaddig, míg az egy szép napon végképpen el nem maradt. Belőle lett idővel a szép, kőcserepi Vilmácska a Kárpáti Zoltánban, kinek haldoklása sok érzékeny szívű olvasót megríkatott. Elköltözvén Molnár ügyvédtől Szigligeti Edénél fogadott lakást, egy bútorozott szobát, melyért havonként 7 forintot fizetett. Kikerülhetetlen volt, hogy a Szigligetinél megfordult színész emberekkel ismerettséget ne kössön, ami egyre beljebb sodorta a bohém életbe. Ezekkel élt, ha az ügyvédi kancelláriából elszabadulhatott, de korhelyeskedésekben nem vett részt. Szívesen elbeszélgetett a Pilvaxban, uzsonnára ellátogatott a Debser uram teljes boltjába, fölkereste Petőfit a lakásán, aki igazi baráti ragaszkodással volt hozzá, s tüneményszerűen emelkedvén gyengét gondoskodással emelte magával Marciát. Az ügyvédi vizsgát letette ugyan 1846-ban, 21 éves korában, a diplomát annak rendje szerint úgy Pest vármegye, mint Komárom, város közgyűlésén hirdették, azzal a hivatalos megjegyzéssel, hogy a cenzúra a bizottság részéről dicséretre méltónak találtatott. De már akkor esze ágában sem volt, hogy ügyvéd legyen, sem kedve, sem temperamentuma nem volt a mesterséghez. Szelíd, modorált, sima természetét, ellentmondásra képtelen lelkületét ösmerve, szemébe kacagtak, ha valahol azt mondta, hogy ügyvédi irodát nyit. Mintha hóhérnak készülne valaki, akit egy csirkének vonagló teste megborzongat. Inkább gyöngétségből tervezgette eddig, hogy övéit meg ne szomorítsa, mert meg kell adni, hogy az egész Jókai családot finom családi érzések lengték át. Az örömet szívesen osztották meg egymással, de az olyan hírt vagy kijelentést, ami kedvetlenséget vagy bánatot okozna a másiknak, szívesen halogatta mindegyik. Móricz minden névnapra gratulált övéinek, ha valami beszélye jelent meg, vagy egy dicsérő kritika nyomban küldte haza. A hétköznapok első példányát díszbe kötve küldé szeretett anyjának a szerző. És mikor megbetegedett a nyár elején, egyben arra kérte a környezetét, Szigligetiéket, Petőfit, hogy valahogy ne is beszéljék betegségét. Mert hát, ha meghallanák az övé Tóth Lőrinctől, vagy valami más komáromba tévedt embertől, az nagy baj lenne. Minek ijesztené meg szegényeket? Majdnem ugyanebben az időben özvegy Jókainét is baj érte. Váji néval egy nap madarra rándult ki névnapra. Útközben felfordult a hintó, és az öregasszony karját törte. Kimondhatatlan kínokat szenvedett, hazajövet el is ájult hetényben, úgyhogy kénytelenek voltak paplaknál megállni és vízzel locsolni életre az eszméletrend, amiben nagy buzgalommal segédkezett egy anyóka, a sovány kiaszott öreg papné, Csokonai Vitéz Mihály híres lillája, Vajda Júlia. Otthon a Jókaiékkal átellenben lakó Tóth Jakab kirurgus, kit csontösszetevő embernek is neveztek a komáromiak, kezelésbe vette a fájó kulcscsontot, de az éles fájdalmak napokig tartottak. Férfiasan tűrte a nagyasszony, és csak azt kívánta, hogy Móriczkának meg ne írják Pestre, mert a szegény fiú halálra ijedne. Nem is ment erről levél Móriczhoz, de hogy merte volna valaki megszegni a nagyasszony parancsát. Levél nem ment, hanem jött. Az is igen rövid volt, csak egy sor Vájhoz intézve. Siessenek Móriczhoz, veszélyesen beteg, Petőfi. Jókainé, aki szinte tehetetlenül vonaglott karos székében, erre a levélre, melynek tartalmát kíméletesen tudatták, egyszerre meggyógyult, semmije se fáj többé, csak az anyai szíve. Hamar az ünneplő ruhámat s a főkötőmet, megyek Pestre. Csak nagy nehezen lehetett oly gyorsan átalakítani a ruhája ujjait, hogy felhúzható legyen a bekötött karra. Mindig egyforma fekete ruhát viselt özvegysége óta, és fekete főkötőt. Semmiképp sem volt rávehető, hogy kalapot tegyen fel. A kalap dámáknak való, szokta mondani. Engem az uram főkötő aláhozott, hát az marad a fejemen. Egyéb iránt az akkori főkötő és kalap alig különbözött alakra egymástól. Az áll alatt megkötve olyan forma volt mindkettő, direktuár ízlésben, mint a félfedeles hintó felhajtója. Móriczot nagy betegen találták, tífuszban feküdt, és éppen kulminált a láz, mely csak nem görbületekben szögdécselt les fel, míg végre eléri a tetőfokot, s vagy elragadja a beteget, vagy ugyanolyan görbületekben mászik le a hegyről visszafelé. Az akkori orvostudomány mellett a tífusz még erős legény volt a betegségek között, aki 70-100 tólira dolgozik a halálnak, ma már nem is félelmetes, és csak itt-ott jut zsákmányhoz. Móricz föl se ismerte már anyját, nővérét, orvosa és Petőfi, aki kétszer is meglátogatták naponként, A legrosszabb sejtelmek és kósza remény között hányódtak. Petőfinek igaz barátsága és szeretete főképp ekkor nyilvánult meghatóan, bár már előbb is teljes mértékben érezte. Szerencse dolga-e, vagy az ápoló anyai kézé, melyről elfelejtette, hogy nem tudja mozgatni, a válság két nap múlva jó irányban dőlt el. Az orvos kijelentette, hogy az életveszélyen túl van a beteg, de még most jön az ápolás nehezebb része. Amikor minden hiba, gondtalanság nagy bonyodalmakat idézhet elő. Móricz szerettei tehát ott maradtak, míg csak a betegség tartott, noha a beteg semmit se nélkülözött volna, amúgy sem Szigligeti Edéné, a jólelkű német asszonyka keze alatt, aki reggeltől estig ott sürgött, forgott körülötte. Fánika, így hitták a kis fürge Szigligetinét és az öreg Jókainé jól összeszoktak. Vájiné azt írja róla férjének. Móricz szállásadói Szigligetiék színész nép. Az a Szigligeti Ede a férj, kinek néhány szép darabját Komáromban is adták már a színházban. Felesége jó szívű, gondos asszony, s betegünk jó ízűen tud mosolyogni sajátos magyar beszédén. Derék menyecske ez a Fánika, világért sem beszél másképp, mint magyarul. Szigligetiékhez látogatók is jártak, színészek, színésznők, tarkabarka alakok, többnyire fonák emberek, excentrikusan öltözve. Különösen egy királynői termetű és megjelenésű, feltűnően szép nő költötte fel a komáromi betegápolónők érdeklődését, kik akarva nem akarva látták az ablakon át, kik jönnek-mennek Szigligetiéknél. Eleinte a rettegés napjaiban, ha nem is, de a későbbi napokban, amikor a beteg túl volt a veszélyen, és nagyokat aludt egyhuzamban, a téma szegény négy fal közt kivált, ha Petőfi sem volt ott. Sok egyéb közt ezek a látogatók is rendre, szőnyegre kerültek. A beszédes Eszter és puritán erkölcsű anyja közt, ki iszonyodott az ilyesfajta emberektől, s ugyancsak nem kímélte nyelvét a lepocskondiázásukban. De a legnagyobb figyelem a szépség felé fordult. Eszter azt állította, hogy még oly igézőn imponálót soha se látott. Túlt ez Weinmüller Franciskán is, és mintha hasonlítan egy kicsit a szegény megboldogult asztalos etelkához. Jókainé ellenben valami ellenszenveset vett észre a tekintetében. Ilyen vitatkozás révén, miután látták, vagy kétszer-háromszor elmenni a folyosón az ablak alatt, felébredt a kíváncsiságuk, és megkérdezték Szigligetinétől kilétét. Laborfalvi Róza. A nevet már hallották, eljutott annak a híre a művészet kedvelő Jókai családhoz. Valami gonosz dzsin, vagy még gonoszabb sejtelem váltig izgatta az öreg asszonyt, hogy újra meg újra szóba hozza a Laborfalvi Rózát Szigligetiné előtt. Aki pergő nyelvecskével úgy találta ki a dolgokat, ahogy éppen akkor gondolta. Dicsérte egyszer-másszor a rózát, hogy nagy tehetség, és hogy nagyon szép, nagyon okos. Egyszer aztán kicsúszott a száján ez a bohóság is. Tessék hinni, van ő egy tisztességes derék leány. Mikor gyerek neki van, maga aztat szoptat, és nem szégyelli. Nevetette furcsa észjáráson, nem csak Eszter, de Jókainé is, aki nem kevésbé furcsát gondolt magában a színészek körében uralkodó erkölcsi felfogásról. Ezt a pikáns esetet, mint valami csemegét magával vitte, mint a Móricz betegsége alatti, elmondásra méltó élmények legízesebb morzsáját, fűnek fának elmesélvén szigorú megjegyzések kapcsában az e világon való emberi romlottságról, úgyhogy egy egész télen át, mint csiklandos anekdota keringett a komáromi társaságban. Pedig a párkák, akik az emberek élet folyamatját előre szövik, talán akkor már be is kapcsolták azt a szálat, amely a laborfalvi rózáé, abba a szálba, mely a Jókai Móré volt. Jókainé csak akkor hagyta el kedvencét, mikor az első sétáját tette a Dunaparton Petőfivel, de tört karja sehogy se gyógyult otthon. Orvosa az öreg Iványos a császárfürdő használatát ajánlotta, annál is inkább, mert a kiállott ijedelmek, mikor a hajóhíd beszakadt a nádort váró népsokaság alatt, kik közt övéit is sejtette, ideg szervezetét is teljesen megrongálták. Ez a szerencsétlen komárom is sok mindenem ment keresztül. A nagy mulatozásait megtorolták az istenek, mint Szodoma és Gomorrájét, de míg ezekkel egyszerre végeztek, komáromot apródonként büntették. Gyakran földrengésekkel, tűzvészekkel és mindenféle katasztrófákkal, melyekből a legrettenetesebb az ellenség dúlása, még most az idők méhében várakozik. Jókainé tehát visszajött ősztáján Pestre, illetve Budára Vájékkal, ahol a császárfürdő közvetlen közelében, a Kék Szőlő című vendéglőben foglalt le nekik lakást, egyik komáromi ismerősük, Fogtűi Zsigmondné. Móricot nem is értesítették jövetelükről, hanem mindjárt másnap Váji kereste felszállásán, de nem találta otthon, csak üzenetet hagyott Szigligeti nénél, hogy az anyja itt van a Kék Szőlőben. Azonban Vrhorszki ügyvédnél is kereste. A Pohos Tót nagy csodálkozására kijelentett, hogy itt ugyan hiába keres a professzor úr, mert Móric már nem akar prókátor lenni. Letett arról, de nem is arra való, legyen ő csak poéta, mert olyan gyönyörűen tudja írni azt a bizonyos szamárságot, hogy még Báró Jósika Miklósnak is övé fejére nőheti magát. Fájt lehangolták a hallottak, s kíméletesen, óvatosan tudatta édesanyjával Móric szándékait, kiszínezve az irodalmi pálya dicsőségét, no a bensejében őt magát is aggasztá a kenyértelen tövises út, melyre sógora rálépett, hogy az öreg asszony megnyugodva adott a fiának igazat. Nem is való Móricka prókátornak. Móric többször átjárt anyjához látogatóba, hol Petőfivel, hol egyedül, de hogy a fiskálissággal felhagyott, sem ő, sem anyja nem hozta soha szóba. Látszotta a nagyasszony megjegyzéseiből, hogy tudja és örült neki Jókai, hogy vallomás és szemrehányás nélkül csúszott át ezen a kínos ügyön, s mindenféle jelenetek hiány tűnhetett el a diploma a Limlom családi papírok közé. Krónikásai följegyzik, hogy egyetlen pöre volt Jókainak. A Komló kocsmárost védte a Komló tulajdonosa egy gazdag serfőző ellen. A vád az lett volna, mert az egész pör nagyon anekdotális, tehát valószínűtlen, hogy a kocsmáros csupa édes ételeket ad, amikre bort szomjaznak az emberek, s így a serfőző tulajdonos söre nem fogy eléggé. Jókai szakértőket hallgattatott ki, akik mind azt vallották, hogy az édes ételekre sört kívánnak. Mire a serfőző ügyvéde ugyanannyi szakértőt idézett, akik az ellenkezőt vallották. És így folyt a bolondos pör nagy vidáman. Az első bíróságnál megnyerte a serfőző, a táblán megnyerte a kocsmáros, mire pedig a legfelsőbb törvényszékhez appelláltak, akkorára már Jókai nem volt kíváncsi, ott hagyván a Vrhovszki irodáját, mint a madár a kalitkáját.